A Magyar Külügyi Intézet elemzése szerint a karbonsemlegesség mint elérendő cél hosszú távon indokolt, ugyanakkor az Európai Unió gazdasága az ambíciózus klímacélokkal aránytalanul nagy versenyhátrányba kerül az Egyesült Államokkal vagy Kínával szemben. Bárány Péter kutatót Kalapos Mihály kérdezte.
A cél maga, tehát a karbonsemlegesség elérése 2050-re, ez egy hosszú távon indokolt és szükséges dolog. Ugyanakkor azt nagyon fontos látni, hogy ez nem csak környezetvédelmi kérdés, hanem egyidejűleg van ennek egy gazdasági, technológiai vetülete is, valamint ez egy társadalmi kihívás is. Tehát az, hogy az Európai Unió jelenleg a globális kibocsátások kb. 7-8%-áért felelős globálisan, és ehhez még hozzáadjuk azt a tényt, hogy a világ legnagyobb kibocsátói Kína, India és az USA, akik bőven a globális kibocsátás feléért felelnek, nem azonos ütemben vállalnak kötelezettséget, mint az Európai Unió, akkor felmerül az a kérdés, hogy vajon nem kerül-e aránytalan teher az európai gazdaságra, és bár a klímavédelem rendkívül fontos, ugyanakkor ez nem történhet a versenyképesség feladása árán.
Mennyire fékezik a versenyképességet a klímapolitikai célok?
Ha azt mondjuk, hogy csak a gyárkapun belüli költségeket nézzük, kijelenthető, hogy az elmúlt években az európai ipar egyre nehezebb helyzetben van. Nyilván egy kiragadott példa a 2022-es energiaárak, de voltak olyan időszakok, amikor 4-5-ször magasabb ipari energiaárak voltak Európában, mint mondjuk az Egyesült Államokban, és a mai napig is különbség van ugyanígy az Egyesült Államok javára ebben a tekintetben. Ez különösen súlyosan érinti az energiaintenzív ágazatokat, ilyenek az acél, a műtrágya vagy a vegyipar, amelyek egyébként a magyar gazdaságban fokozottan vannak jelen, akár közvetett formában, akár szolgáltatással rácsatlakozva. Egyébként így versenyképességi kockázatban az mondható, hogy a probléma nem az átállás céljával van, hanem magával az időzítéssel és a mérföldkövekkel, és azzal, hogy az uniós vállalatok költségversenyben állnak olyan országokkal, ahol nincsenek ilyen szigorú klímakötelezettségek, tehát említettem ugye az Egyesült Államokat, Kínát és Indiát, de ez egyébként több másik jelentős országnál is fennáll. És ebben a helyzetben az európai ipar egy óriási versenyhátrányba kerülhet, ha még nem került, ha csak nem történik erre valami formájú korrekció.
Mi a helyzet az elektromos autóra történő átállással? Az mennyire valósulhat meg az eredeti tervek szerint?
Az eredeti tervek szerint egyre inkább látszik, hogy semmiképpen. Ugye az autóipar esetében jelenleg zajlik egy strukturális forradalom. Az mondható el, hogy ami talán legfontosabb, hogy 2035-től az Európai Unió betiltaná az új belső égésű motorral szerelt autók forgalmazását, és ezzel gyakorlatilag meghatározott egy olyan technológiai irányt, ami teljesen kizárólagosan az elektromos járművek felé tereli az iparágat. Ez mára most 2025-ben egyre inkább látszik, hogy nem fog bekövetkezni, ugyanis a németországi autóipar válsága és az ehhez köthető ellátási láncok válságában is mutatkozik, hogy ez nem egy fenntartható paradigma. Tehát akár a nagy német autógyártó cégek, többek között a Volkswagen is jelezte, hogy ugyan továbbra is az irányban az elektromos stratégia fog állni, ugyanakkor újraértékelnek hibrid megoldásokat, vagy olyan belső égésű motor megoldásokat, amelyekben például mondjuk egy elektroüzemanyag, úgynevezett e-üzemanyag fog létesülni. Magyarországnak kiemelten fontos stratégiai terület, mind munkaerő, mind GDP arányos megoszlás arányában, és az a célja Magyarországnak, hogy ebbe az új elektromos korszakba nyertes lehessen. Tehát a jelenlegi struktúrában ez nem következhet be, ebben mindenképpen változást kell elérni. Nem véletlenül jönnek hozzánk például nagy akkumulátorgyárak is, de ahhoz, hogy ilyen befektetések megtérüljenek, időre és fokozatosságra van szükség, különösen Magyarországon, egy olyan régióban, ahol a járműgyár nem csak technológia, hanem munkahely és megélhetést is veszélyeztet.
Ha a klímacélokat szeretné az Unió teljesíteni, akkor nem kellene sokkal inkább az atomerőműveket preferálnia?
Ez egy egyre inkább fölmerülő kérdés most Európában, és egy úgynevezett atomreneszánsz korszakot élünk. Mi sem fémjelez jobban, mint az a múlt heti bejelentése Szijjártó Péternek, hogy SMR technológiát fogunk vásárolni. Most az SMR technológia egy kis moduláris reaktor, ami tulajdonképpen atomenergiával működik, és olyan technológia, olyan lehetőségeink vannak vele, hogy akár közvetlenül ipartelepeket a lakossági hálózat terhelése nélkül tudjunk ellátni. És egyre inkább mutatkozik egyébként nem csak Magyarország, hanem akár Franciaország, illetve Közép-Európa tekintetében is, hogy atomenergia nélkül nincs reális zöld átmenet. Ez egyébként az Európai Bizottság saját jelentése szerint is a karbonsemleges jövő csak úgy képzelhető el, hogy az alap erőművi kapacitások teljesen széndioxidmentesek. Na most ebben a célnak az elérésében az atomenergia egy megkerülhetetlen fontosságú elem.
A németek mennyire gondolkodnak az atomerőművek újranyitásán?
Németország helyzete nagyon érdekes ebben a tekintetben. Elvi okokból állították le az atomerőműveiket, ezt nem igazán indokolta más tény, és ezzel párhuzamosan egyébként Németországban nőtt a széntüzelésű áramnak az aránya, ami teljesen ellentmond minden klímacélnak, és Németországban ezzel kapcsolatban folyik politikai diskurzus az újranyitás tekintetében, de egyelőre még olyan projekteket, amik mondjuk rövid időn belül realizálódni tudnának, még nem láthatunk.
Bárány Pétert, a Magyar Külügyi Intézet kutatóját hallották. A várakozások szerint mintegy 60-70 ezeren léphetnek be friss lakásvásárlóként az ingatlan piacra a szeptembertől induló Otthon Start programmal, mondta az Inforádiónak az ingatlan.com vezető elemzője, aki azt is közölte, hogy felméréseik szerint a 40 négyzetméter körüli garzon lakások iránti keresletet pörgetheti fel leginkább ez a program. Balogh Lászlóval beszélgettem.
Az már számottevő változás volt, hogy júliusban, júniushoz képest 28%-kal nőtt az eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések száma az ingatlan.com felületén, ezért utána mentünk, hogy heti bontásban hogy alakul az érdeklődés növekedése, és az egyes település és ingatlan típuson belül is milyen eltérések tapasztalhatók. Érdekes azt látni, hogy az átlagot meghaladó mértékben jellemzően a budapesti társasházi lakások és a vármegyeszékhelyek, illetve a megyejogú városok eladó lakásaira nőtt meg nagyobb mértékben az érdeklődések száma, ami egyébként összességében és országosan július utolsó hetében már 54%-kal magasabb volt, mint az Otthon Start program bejelentését megelőző héten. Ami még érdekes, hogy az egyes méretkategóriákat tekintve Budapesten és a megyei jogú városokban 65-68%-ban nőtt meg a telefonos érdeklődések száma. 40 négyzetméter alatti garzonlakások és a 40 és 80 négyzetméter közötti társasházi lakások iránt.
Hogyha a különböző ingatlan típusokat nézzük, akkor mik lehetnek most a mostani tudásunk szerint az Otthon Start programnak a nyertesei? Félig meddig már utaltunk rá, hogy Budapesten például a társasházi lakásokat keresik, de a társasházi lakás az lehet téglaépület, lehet panelépület.
A keresletélénkülés országos jellegű, és ez nem csak Budapestre és a megyejogú városokra, vármegyeszékhelyekre koncentrálódik. Természetesen az egyes település típusok között a különböző ingatlan típusoknál eltérő az élénkülés mértéke, és az is látszik, hogy a nagyobb városokban leginkább a társasházi lakások, azok, amik a vevők célkeresztjébe kerültek. Kisebb településeken belül, főleg a városokban a kertes házak, a 40-80, illetve 80-120 négyzetméteres házak azok, amik az átlagosnál nagyobb mértékben nőttek a kereslet szempontjából, a községekben pedig egyértelműen a 80 és 120 négyzetméteres házak kereslete élénkült az átlagot meghaladó mértékben. Az is jellemző, hogy a legnagyobb mértékű keresletnövekedés az a nagyobb városokban, tehát a városokon kívül a megyejogú városokban és Budapesten tapasztalható, 54-60%-os a keresletélénkülés mértéke, a községekben pedig összességében ennél alacsonyabb mértékű az érdeklődések számának a növekedése, július utolsó hetében csak 41%-kal haladta meg az Otthon Start program bejelentés előtti héten mért szintet, de azért ez is viszonylag nagy növekedésnek felel meg.
Az ingatlan.com azt is írja elemzésében, hogy garzonbumra lehet majd számítani a nagyvárosokban, de lesz ehhez elegendő ekkora méretű lakás?
Nagy kérdés, hogy a kereslettel lépésbe tartani a kínálat. Ennek ugye két formája lehetséges, vagy a használt lakáspiacon bővül a kínálat, amire egyébként reális esély nyílik, hiszen a 60-70 ezer első lakás vásárló megjelenik az ingatlan piacon, akkor az ő lendületüket kihasználva azok is tovább tudnak költözni, akikben nem első lakás vásárlóként lépnének tovább, de a meglévő ingatlanok értékesítéséből befolyó összeget a következő otthonukba tudják beforgatni. Ha ezek az ingatlanok piacra kerülnek, akkor ez növelheti a kínálatot a használt lakások piacán, és ez azért kritikus, mert a kereslet túlnyomó részt a használt lakások és házak iránt nőtt meg. Az újépítésű lakások piacán egyelőre még elmaradt a keresleti boom. Ott egyébként a szintén beindíthat bizonyos élénkülést a kínálatban az Otthonstart program elindulása, mert információink szerint csak Budapesten 4-5 ezer olyan lakás jelenhet meg a kínálatban a következő néhány évben, ahol az átlagos négyzetméterár nem haladja meg a 1,5 millió forintot. Ez azért nagyon érdekes, mert hogyha megfizethető új lakások jelennek meg az ingatlanpiaci kínálatban, az bizonyos szempontból visszafoghatja a használt lakások drágulását is a fővárosban.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Súlyos károkat okozott idén a tavaszi fagy a hazai gyümölcsösökben és a kajszi ültetvényekben is. Volt, ahol a gyümölcs szinte 100%-ban elfagyott. A kajszi baracra nagy igénye lenne a piacnak, ezért a termésbiztonság és a termesztés gazdaságossága érdekében a jövőben a hazai gyümölcstermesztés átfogó szakmai megalapozottságon nyugvó újraszervezésére lenne szükség, így látják a szakemberek. A termesztés fejlesztése érdekében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem termelői együttműködéssel átfogó kutatás-fejlesztési projektet indított idén. Ennek részleteiről kérdeztem Mendel Ákost, a Matek Kertészettudományi Intézetének tudományos munkatársát.
Idén már sokadik év tapasztaljuk, hogy a tavaszi időjárás nagyon kellemetlen helyzetbe hozza a gazdákat, és ez kifejezetten igaz a kajszi, az őszibarack, illetve a korai virágzású cseresznyefajtákat termelő gazdákra. A késő tavaszi fagyok nagyon nagy károkat tudnak okozni ezekben a kultúrákban, és ez sajnos idén is megtörtént, és ez zsinórban már, ha jól számolom, akkor legalább a harmadik év. Alapvetően azt szoktam mondani, hogy a tavaszi fagyok, illetve az egyéb időjárási tényezőknek történő kitettséget csökkenteni lehet, teljesen elkerülni nem lehet, de nagyon sokat lehet tenni megfelelő fajta választással, termőhely választással, technológiai elemekkel. Meg kell találni azokat a fajtákat, illetve használni kell azokat a fajtákat, amiket érdemes ilyen szempontból ültetvényekbe betenni. Ezek a fajták, ezek késő virágzónak kell lenniük, jó fagytűréssel kell rendelkezniük, természetesen azon túl, hogy nagyon jó áruminőséget és mennyiséget kell produkáljanak. Az ilyen fajtákat megfelelő termőhelyi viszonyok közé telepítjük, tehát kiváló adottságokkal rendelkező helyszínekre telepítjük, akkor megfelelő technológiával érdemes termeszteni, és jó eredményeket lehet elérni.
Mennyire gyors a termesztés újjászervezése? Azért, míg egy kajszi ültetvény termőre fordul, az nem egy-két év.
Hivatalosan azt szoktuk mondani, hogy egy kajszi ültetvény termőre fordulás az a harmadik negyedévben, telepítés követő harmadik negyedik évben valósul meg, és igen, tehát az ültetést számítva kell is ennyi év, hogy kezdjen megterülni maga a telepítés, majd egy hektár kajszi ültetvény telepítés 5 milliótól 15 millió forintig is terjedhet. Nyilván nagyon sok minden múlik, hogy van-e végháló, milyen jellegű öntözés van, kell-e új kerítést építeni, és hasonló adottságok, de ez tényleg egy nagy befektetés, és ennek igen hosszú megterülési ideje, és ezt egyáltalán nem illik olyan helyeken végrehajtani ezt a beruházást, ahol nem biztosított a megterülés. Éppen ezért a legnagyobb kihívás ennek az egész kajszi termesztésnek az újra szervezésében nem a fajták megtalálása, hiszen például mi is itt Tegléden 70 éve foglalkozunk a fajták vizsgálatával, és a tordasi gyűjteményekben is hatalmas adatmennyiség halmozódott fel az elmúlt évtizedek alapján. Ugye a Nébiknél, illetve az Agrárkamarának is vannak adatbázisai, nagyon jó használható eredményei. beszélve a Központi Statisztikai Hivatalról, de a nagyobb kihívás az inkább az lesz, hogy megtaláljuk azokat a termőterületeket, ahol érdemes ezzel foglalkozni, illetve hogy át tudjuk irányítani magát a termelést ezekre a területekre. A legnagyobb problémát ebből a szempontból talán az jelenti, hogy maguk a gazdálkodók ugye meglévő földállományon gazdálkodnak, és ebből szeretnék a legtöbbet kihozni. És ezen viszonylag nehéz módosítani, mert hát a más települése, más tájegységre kéne költöztetniük az ültetvényt, és ez viszonylag azért nehezen megoldható.
Hol vannak most a nagyobb kajszi ültetvények, és ahogy ön fogalmazott, hová kéne költöztetni ezeket a kajszi ültetvényeket annak érdekében, hogy megérje kajszi barackot termeszteni Magyarországon?
Magyarországon a jelenleg megélő kajszi ültetvényeknek nagyjából a 35-40%-a az Pest megyének a déli részén, Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Bács-Kiskun megyében található, tehát kifejezetten a alacsony tenger szintfeletti magasságú területeken, amik jobban ki vannak téve a késő tavaszi fagyoknak, de ezzel párhuzamosan a másik 60-65%-a pedig az északi középhegység, a Somogyi-dombság, illetve az egyéb magasságú, magasabban fekvő vidékeken van, ezek egyébként jobban produkálnak egy fagykára a sújtott évben. Az lenne igazából a cél, hogy az Alföldön a jobban kitett területekről is felhúzódjon a kajszi, és ezzel együtt egyébként az összes gyümölcsnek a termesztése a kisé magasabban fekvő területekre.
Tehát akkor tulajdonképpen elmondhatjuk azt, hogy nem jelenthető ki egyértelműen az, hogy nem érdemes Magyarországon kajszibarackot termeszteni, új fajtákat kell kiválasztani, és ezeket új termőhelyekre kell ültetni.
Magyarországon is érdemes kajszit termeszteni, ezt évről évre bizonyítják az felvásárlási árak, illetve a mennyiségek, illetve azt, hogy a költök hiánytermelés van, tehát nincs olyan kilogramm kajszit ma Magyarországon, ami, hogyha megfelelő minőségű, ne lehetne jó áron értékesíteni. Bármennyi kajszit, kétszer, háromszor ennyi kajszit is el lehetne adni jelenleg, viszont ehhez megfelelő áruvalapot kellene előállítani. A rossz helyen lévő kajszi ültetvények, a rossz fajtákkal megvalósult telepítések, ezek mind rontják az országos átlagot, illetve a statisztikát, és csökkentik a kajszinak a presztízsét, és ezek nem is fognak megfelelően produkálni, nem is fognak megfelelő bevételeket hozni. Ma Magyarországon az igazán jól menő gazdaságok, hogy kajszi termesztéssel foglalkoznak, azok már jó helyen, jó fajtákat használnak. Nyilván a fajta az egy nagyon, nagyon sok tényezőből álló kérdés, hiszen nem csak a magyarországi fajták lehet sikeresen termeszteni, annak külföldi fajtákból is van számos példa arra, hogy nagyon jól muzsikálnak magyar termőterületeken, de minden esetben kipróbált, jól bevált fajtákat kell használni.
Magyarországon egyébként most körülbelül hány hektáron gazdálkodnak kajszibarack termesztők, és hány hektáról mondhatjuk el azt, hogy optimálisnak tekinthető, akár hogyha a termőterületet nézzük, akár hogyha a fajta kiválasztást?
Jelenleg Magyarországon kicsit kevesebb, mint 5000 hektárt tartunk nyilván kajsziból. Ez egyébként évről évre változik, mindig egy kicsivel emelkedik a kajszi, a bevallott kajszi telepítéseknek a területe. Ez az 5000 hektár azért korábbi években, mondjuk egy 20 évvel ezelőtt azért volt már 7000 hektár is, tehát egy nagyobb visszaesés már volt ebben a tekintetben, de újra felépülőnek látszik a piac, újra bizakodók a termelők. És ebből az 5000 hektárból azt tudom elmondani, hogy egy olyan 2000-2500 hektár lehet az, ami megfelelő termőhelyen van. Ezek az ültetvények, ezek jellemzően nagyobb ültetvények, és jellemzően vagy áruházlánci beszállításra, vagy külföldi exportra termelnek, tehát ezek nem közvetlenül a fogyasztók asztalára kerülő gyümölcsöket állítanak elő, és ennek megfelelően a piacosság, a jó úton tarthatóság és a jó szállíthatóság a legnagyobb elvárás az általuk megtermelt kajszi gyümölcsel szemben, és ezek nem a magyar fajtáknak a legnagyobb erősségei. Ezekre megvannak azok a francia, olasz, illetve egyéb fajták, amik ezeket a tulajdonságokat nagyon szépen hozzák. Viszont a magyar fajtákra és a magyar gyümölcsre továbbra is hatalmas kereslet van, hiszen Magyarországon a megtermelt kajszinak több mint a fele valamilyen formában üvegben kerül értékesítésre, tehát vagy befőtt ivólé, vagy esetleg pálinka, lekvár készül belőle, és ehhez azt a gyümölcs minőséget, azt az ízt kell tudni a gyümölcsnek, amit a magyar fajták nagyon nagy mértékben tudnak, és ezek a legalkalmasabbak például az ilyen jellegű felhasználásokra is.
Mendel Ákost a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézetének tudományos munkatársát hallották. Rekordszámú kisgolya gyűrűzésében segített az EON idén a nemzeti parkokkal és a természetvédőkkel együttműködve, mondta az Inforádiónak a társaság külső kommunikációs szakértője. Kedves Brigittát kérdeztem.
Évek, évtizedek óta részt veszünk a gólyagyűrűzésekben, ezt általában a Nemzeti Parkigazgatóságok vagy a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei végzik. Mi ehhez szakembereket és kosaras autókat adunk. Valóban idén rekordszámú kisgólyát, 915 darabot gyűrűztünk közösen a szakemberekkel, és ez a tavalyi 548-as számhoz képest egy nagy elmozdulás, 199 településen jártunk.
Említette azt, hogy a nemzeti parkokkal együttműködve végezte ezt a tevékenységet az EON, de azon túlmenően, hogy a gólyagyűrűzésben részt vettek, még milyen más tevékenységet végeztek el annak érdekében, hogy ezek a madarak megfelelően fészkelhessenek, kiköthessék a fiókáikat?
Több évtizede együttműködünk a nemzeti parkigazgatóságokkal, egész évben együtt óvjuk a madarakat. Nem csak a fészkek kihelyezésében segítünk, egyébként az EON szolgáltatási területén 3200 gólyafészek van jelenleg, hanem ezeket a fészkeket folyamatosan ellenőrizzük, ha szükséges, mert elnehezültek, akkor kikönnyítjük, a szakemberekkel közösen, illetve új fészkeket is természetesen nagy számban helyezünk fel a hálózatra, és nem csak a gólyák védelméről szól az együttműködésünk, hanem más védett madarakról, vércsékről, sólymokról is. Őket egy picit magasabbra tesszük, hiszen az ő fészkeik a nagy feszültségű hálózaton olyan 30-40 méter magasban vannak, természetesen ezeket is gondozzuk, és ugyanúgy, ahogy a gólyák gyűrűzésében, a vércsék és a sólymok gyűrűzésében is segítünk.
Az idei évben volt-e olyan időjárási körülmény, ami megnehezítette a gólyák fészkelését, vagy a gólyaszülők feladatait?
Igen, a szakemberektől úgy tudjuk, hogy a kései vonulás és az aszályos idők nehezítették a gólyaszülők feladatait idén. Ez abban is látszik, hogy amikor a gólyagyűrűzéseket végezték, akkor nagyon különböző korú fiókákat találtak a fészkekben. Volt, amelyikben 7-hetes, de olyan is volt, amiben mindössze csak 1-hetes fiókák voltak, tehát nagy korkülönbségek voltak. Természetesen a kisebbeket később gyűrűzték meg, de a statisztikákat látva azt gondolom, hogy nagyon szép. Épp az idei gólyafiókák mezőnye, szép számmal akadtak, 4 vagy 5 fiókás fészkek is, és átlagosan pedig 3 fióka nevelődött egy EON területen lévő gólyafészekben.
Kedves Brigittát, az EON Hungária csoport külső kommunikációs szakértőjét hallották.